Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra múlt 6 perccel, július 27-e van, üdvözlöm Önöket! A mai adás első részében a Hunor Magyar űrhajós program operatív orvosi vezetőjével, dr. Nagy Klaudia Viviennel beszélgetünk a kiválasztási módszerről, az alkalmassági tesztekről és az orvosi kihívásokról. A műsor második felében a nemi betegségek kialakulása és kezelése a témánk. Közülük vajon mely betegségek kaphatók el nemi érintkezés nélkül, és mennyire bízhatunk az immunrendszerünkben? Dr. Holló Péterrel, a Semmelweis Egyetem bőr nemi kortani és bőronkológiai klinika igazgatójával beszélgetünk. Szintén velünk lesz az Egészségkód állandó szakértője Kovács Róbert.
Egészségkód. Figyeljünk a jelekre!
Az Egészségkód állandó szakértőjét köszöntöm itt a stúdióban, Kovács Róbertet, a Semmelweis Egyetem prémium üzletágának vezetőjét. Szervusz, Robi!
Szervusz, Viktor!
Az első témánk izgalmas. Az űrkutatásról lesz szó, ugyanis Magyarország is beszáll az űrkutatás piacba, ha lehet ilyet mondani.
Sok-sok évtized után, nem is emlékszem pontosan, hogy mikor volt a Farkas Bertal, a magyar idején.
Igen, szerintem hát 80-as évek.
Szerintem.
Jócskán.
40-50 éve lehetett, igen.
Hú, akkor az még régebben, igen, én gyerekkoromból
emlékszem. És azóta valahogy ez így nem volt fókuszban, de majd megkérdezzük a szakértőt.
Ugye itt most akivel beszélgetni fogunk, dr. Nagy Klaudia Vivien, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának kardiológiai tanszékének adjunktusa, és ő a Hunor program operatív orvosi vezetője. Vele arról fogunk beszélgetni, hogy milyen egészségügyi szempontoknak kell megfelelnie a kiválasztott űrhajósoknak. Na, de nem szaporítom, üdvözlöm itt a vonalban dr. Nagy Klaudia Vivient. Halló!
Halló, jó napot kívánok! Üdvözlöm Önöket!
Köszönjük, hogy a rendelkezésre áll. Rengeteg kérdésünk van. Kezdjük a legelején, jó? Mikor és hogyan indulhatott el, milyen sztenderdek alapján a kiválasztási program? És hogy hány jelentkező volt a legelején. Most ugye van 4 kiválasztott űrhajós.
Igen. Tehát a Hunor program 2021-ben indult, a Hunor űrhajós program, aminek a során az országosan nyilvánosan elérhető volt a jelentkezés bárki számára, aki megfelelt annak a sziluettnek, annak a követelményrendszernek, amit támasztottak a Hunor űrhajós felé. Ugye a Hunor űrhajós egy tudományos munkákat végző asztronauta, aki lényegében különböző tudományos kísérleteket fog elvégezni a nemzetközi űrállomáson, ez az ő küldetésének a célja. Tehát egy olyan személyt kerestek, aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik és mesterképzéssel. Mindemellett ugye előny volt az, hogyha valamiféle pilóta előképzettsége van, de nem volt előfeltétel, természetesen nyelvismeret, illetve néhány antropometriai adat, tehát testmagasság korlátok például vannak az űrutazás során, ezeknek kellett alapvetően megfelelni, és online kellett jelentkezni. Összesen több mint 400-an jelentkeztek.
Még ez nem is sok, hogyha belegondolok.
Igen, hát ugye a követelményrendszer azért szigorú volt, ahogy elmondtam, és hogyha belegondolunk, hogy egy ilyen szigorúan kiválasztott, magasan kvalifikált csoportból, azért űrutazásról beszélünk, és hát természetesen ez nagyon izgalmas és nagyon nagy kihívás, de hogyha azért belülről kell ebbe részt venni űrhajósként, akkor rengeteg kockázatot is rejt magába, tehát nyilván azok, akik jelentkeztek, azok meggondoltan jelentkeztek. De egyébként ez a jelentkező szám, ez teljesen megfelelt más nemzetközi űrtársa. Például az Európai Ügynökségnél is hasonló jelentkezési arányok szoktak lenni. Természetesen ők 28 országból merítenek, úgyhogy arányosan nagyobb az összjelentkezés.
Majd a végén, nem lelőve a poént, térjünk már arra majd vissza, hogy milyen tudományos kísérletekben fognak ők részt venni, és ez valamilyen módon a kiválasztásukban szerepet játszhatott-e, hogy milyen elővégzettségük van, tehát a megfelelő diploma kellett hozzá, vagy csak egy master fokozatú egyetemi végzettség kellett hozzá, és aztán majd gyakorlatilag valamilyen módon beletanul a szerepébe? Hogy kell ezt értenünk?
Igen. Így van, tehát nem volt semmiféle megkülönböztetés a kiválogatás során az alapján, hogy az illető esetlegesen orvos, vagy mérnök, vagy volt jogász is köztük, nem volt ilyen külön megkülönböztetés közöttük. Persze voltak különböző kognitív és különböző tudást is vizsgáló tesztek, amikkel ugye meg lett vizsgálva az, hogy ők mennyire alkalmasak is, illetve persze természetesen részletes mindenre kiterjedő orvosi vizsgálat is történt, de az már csak a későbbi időszakokban.
Na, erről szeretnénk majd beszélni, hogy milyen orvosi vizsgálatokon kellett keresztül menniük a jelölteknek, de ugye itt van a legszűkebb kör, a 4 űrhajós. Ők miben különböztek az előző, ugye, hogyha 400 fő, akkor másik 396 főtől? Köszi, Robi.
Igen, a 4 főből is egy fő fog menni a nemzetközi űrállomásra. Tehát még majd közülük is ki fog kerülni ez az egy fő, illetve az ő egy tartalékja, akik majd teljesen végig mennek a képzésen, és majd közülük egy fog repülni. Ugye említettem a 400 főt, különböző adminisztratív eljárásokkal abból rögtön ki is került egy nagy rész, több mint a fele, és aztán körülbelül 200 fő volt az, akinél el lehetett kezdeni a részesen megvizsgálását a követelmények teljesülésének, melyet követően kicsit több mint 100 fő maradt, akiken először egy online kontrollált teszt segítségével mértük fel a tudásukat, másrészt a kognitív képességüket, voltak ilyen pszichológiai tesztek is, és ezekkel aztán kiszűrtünk 50 főt, akik aztán tovább jutottak egy következő fázisra, és ebből ez az 50 fő ez elment az Európai Ügynökséghez, ahol egy speciális, ott helyben elvégzett tesztsor segítségével még tovább kiszűrték közülük, aki ugye alkalmas az űrutazásra, és akkor még mindig nem jutottunk el az orvosi részhez, csak az ő kognitív képességüket, pszichológiai rátermettségüket vizsgálta egy speciális test segítségével, és akkor ebből az 50 főből lett végül aztán 25 fő, akik ebben a fázisban már eljutottak odáig, hogy bekerüljenek abba a részletes orvosi vizsgálati szakaszba, ahol minden, tehát úgy kell elképzelni, hogy az összes szakmára kiterjedően mindent meg kell vizsgálni. Természetesen megfelelő szakmai iránymutatás lényegében van egy megfelelő protokollja ennek, amit nemzetközileg is a NASA és az ESA is alkalmaz az űrhajós jelölteknek a szűrésére, és ezt a részt, a szűrőprogramot a Semmelweis Egyetemen végeztük el. A Semmelweis Egyetem egyébként 2021 óta vesz részt a programnak szinte a kezdete óta, mint felkért egészségügyi szolgáltató és az egész HUNOL programnak az egészségügyi hátterét biztosító intézmény. Ugye természetesen több alappillére is van ennek. Az egyik nagyon fontos ugye a fizikailag az összes szakterületre kiterjedően, tehát értem itt a kardiovaszkuláris területet, mint az egyik legfontosabb terület, de emellett ugye a fülorgégészet is nagyon fontos, ugye az egyensúlyérzékszerv, a labirintusszervnek a vizsgálata, ugye az űrutazásán, a mikrogravitációban, ugye ennek az érzékszervünknek a túl érzékenysége is jelentős problémát tud okozni, de volt neki gastroenterológiai vizsgálatuk és még bőrgyógyászati vizsgálatuk is. Ez az egyik alappillér, természetesen rengeteg képalkotó vizsgálattal kiegészítve a mellkasöngentől a hasi ultrahangon egészen a szívever vizsgálatig különböző képalkotó vizsgálatok történtek, illetve szakorvosi vizsgálatok, és akkor mindemellett a másik alappillér, az pedig a pszichológiai alappillér. De nagyon fontos, hogy az asztronauta jelöltek pszichológiailag stabilak, és a misszióra alkalmasak legyenek. Nyilván ez a képességük valamilyen szinten fejleszthető, de kell egy egy alap stabil személyiség, természetesen kizárva mindenféle patológia, mindenféle pszichológiai, pszichiátriai betegség, de ezen túlmenően is egy stabil, megfelelő személyiségjegyekkel rendelkező személyiségnek kell lenni, ezt természetesen részesen meg kell vizsgálni, és ezt a Szemelbejsz Egyetemnek a pszichológiai, illetve pszichiátriai klinikának a pszichiáter és pszichológus csapata részesen megvizsgálta.
Az Európai Ügynökségnél, amikor kim voltak az akkor még a csapathoz tartozók kiválasztottak, ott voltak azok a műszeres vizsgálatok vagy tesztek, amelyeket itt szoktunk látni ilyen űrhajós kiválasztásnál, ilyen centrifugákban megforgatott emberek tesztelve, hogy milyen gyorsulást bír ki. Szerintem sokan láttak ilyen felvételeket régről. Ezek ma is vannak? Ezeket végezték ott?
Igen, nem, ezek már az alap űrhajós kiválasztásnak nem részei. A fülorgégészeti vizsgálatnak vannak olyan speciális vizsgálati elemei, amik ezeket abszolút mértékben tudják helyettesíteni, és inkább ezeket a teszteket, illetve mint tréningeket későbbi fázisokban alkalmazzák, mert az asztronautáknak a felkészítésénél. Egyébként mi is végeztünk hasonló tesztet, csak egy kicsit más módon. Mi egy vadászrepülőgépen végrehajtott speciális manőverekből álló repüléssel vizsgáltuk az ő G-tolerancia, tehát ugye a gyorsulás hatására kialakuló változásoknak az ő szervezetükre gyakorolt hatását, de ebben a részben ez már ugye túlment a 25 főnek a vizsgálatán, ezt már csak 8 főnél. Ugye 25 főből aztán az orvosi vizsgálatok eredménye alapján 8 fő maradt versenyben, és ennél a 8 főnél végeztük el ezt a speciális Gripen. Ugye Gripen van Magyarországon, vadászrepülőgép Gripenben elvégzett tesztet.
Volt esetleg olyan, hogy valaki végigment minden teszten, és jól teljesített, és aztán ezen bukott el? Tehát, hogy nem volt semmi olyan jel a tesztek alatt, hogy ezen a terheléses vizsgálaton ne esne át sikerrel, és aztán valahol ezen mégis elcsúszott. Volt ilyen?
Igen, hát ez egy érdekes kérdés egyébként. Valóban mind a 8 fő alapvetően, aki ugye kikerült az orvosi vizsgálatok eredményeből ugye úgy, hogy továbbított a következő fázisra, az a nemzetközi standardek alapján is alkalmasnak minősült az űr utazásra. Azonban ugye valóban láttunk olyan jelentkezőt a későbbi fázisban, aki igen rosszul tolerált ezt a G-tolerancia tesztet. Ő egyébként nem is jutott tovább, de ott egyéb tényezők is szerepet játszottak, nem csak ez.
Ebből a most éppen még talpon lévő 4 főből mikor kerül kiválasztásra az 1? Ez utolsó pillanat szó szerint, mint annó a Magyari Béla meg a Farkas Bertalannál kis túlzással, kocka feldobással?
Igen, egyenlőre még ugye mind a 4 képzésben vannak, elkezdték az úgynevezett alapkiképzést. Az alapkiképzés az egy különböző elméleti oktatásból és gyakorlati oktatási részekből álló tréning, amit most ők itt végeznek Magyarországon, és ugye itt állítottuk össze azt a képzési programot, ami lényegében megegyezik az Európai Űrügynökség alapkiképzési programjával a teljes protokoll tekintetében, és ugye mindeközben ezzel párhuzamosan az Európai Űrügynökségnél is volt egy projekt asztronauta kiválogatás az előző évben, és az ottani kiválogatott projekt asztronauták is elkezdték ezt az alapképzést ott az Európai Űrügynökségnél, és majd későbbiekben valószínűleg ősz végén be fog csatlakozni 2 jelölt, akik tovább jutnak, és ő közülük lesz majd az egyik az, aki felmegy az űrállomásra, hogy ők kik lesznek, az még a jövő zenéje.
És na, mikor várható maga az űrutazás?
Ez lett volna a következő kérdésem, hogy igen, mikor jön ez?
Igen, maga az űrutazás, az 2024 utolsó negyedéve, illetve 2025 első negyedéve közötti időszakra tehető, összesen egy 30 napos misszió a nemzetközi űrállomásra.
Ez a 30 nap, ez manapság egy ilyen standard, időtávnak mondható így az űrkutatásban, mert valószínűleg a rekord ez ennek a sokszorosan, igen. Nekem rémlik, hogy így hónapokat, nagyon vagy sokat, sok igen, hónapot igen. is voltak föl, meg ugye vannak rövidebb utazások is, szóval magyarán ez egy ilyen standardnek minősíthető időtáv.
Igen, ugye van alapvetően megkülönböztetünk rövid távú űrutazást és hosszú távú űrutazást. Egyébként a 30 nap pont a határára esik ennek, mert a 30 nap a vízválasztó ebben, és egyébként a leghosszabb űrutazás az ugye egy év, általában 6 évre is szoktak menni, ilyen hosszabb távon ugye projektasztalonták, illetve vannak ugye rövidebb küldetések. Tehát az... Vannak rövidebb küldetések, ugye 14 napos most a legrövidebb küldetés, de például amikor Farkas Bertalan ugye 1980-ban, 50 évvel ezelőtt részt vett az űrprogramban, és Szojusz fedélzetén ugye felment az űrállomásra, bocsánat, nem az űrállomásra, mert akkor még nem volt, hanem felment az űrbe, akkor az ő űrutazása összesen 7 napig tartott.
Ez alatt a 30 nap alatt, amíg ők fönt vannak, folyamatos orvosi kontroll alatt vannak?
Igen, lényegében folyamatosan, ugye egyrészt van nekik egy orvosuk, egy úgynevezett flight surgeon, egy saját orvosuk, aki a kiképzéstől egészen ugye a visszatérés után a rehabilitáció végig kíséri az asztronautát, mindent tud róla, és vele van rendszeres kapcsolat felvétel és úgynevezett privát beszélgetés is az űrutazás során, illetve természetesen vészhelyzet esetén azonnali kapcsolatfelvételre van lehetőség, és a crewban, tehát a legénységben, az ISS, az a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén a legénység tagjai is között mindig van egy egészségügyi tiszt, aki nem feltétlenül orvos, de egy külön kiképzést kap arra, hogy ugye egészségügyi feladatokat ellásson pont ilyen vészhelyzetek esetére.
Felmerült bennem az a kérdés, hogyha valaki pszichésen megbotlik odafönt, tehát például nem akar visszajönni, nem tudom, hogy volt-e már ilyen, ezek ha volt is, akkor azért nem jutott el hozzánk a híre. Ilyenekre föl lehet-e készülni? Egy egészségügyi tiszt ezzel tud-e ezt meg tudja oldani? Fel tudnak-e készülni egy ilyen váratlan helyzetre?
Hasonló kérdésem lett volna, csak én nem pszichológiai vagy pszichiátriai oldalról, hanem mondjuk egy vakbélgyulladással mit lehet kezdeni egy űrállomáson?
Hát akkor egyszerre kettő, két lehet egy csapásra.
Igen, tehát az első kérdésre válaszolva, ugye a pszichiátriai, pszichológiai kiképzésük az ugyanígy a kiképzés része, mint bármilyen más elméleti vagy gyakorlati tréning, amiben részt vesznek, és ez folyamatos, mert most is dolgozik pszichológus csapat, a Semmelweis Egyetem pszichológus csapata heti rendszerességgel a jelöltekkel, és folyamatosan készítik föl őket arra az élethelyzetre, ami ott vár rájuk, ugye azokra a pszichés megterhelésekre, különböző relaxációs technikákat tanítanak, vészhelyzetnek pszichológiai kezelését, hogy hogyan tudják ezeket a helyzeteket, ugye amikor valamilyen probléma van, ezt úgy pánik nélkül, stb. Kezelni. Szóval ez egy nagyon fontos és egy igazán alappillére a kiképzésnek is, nem csak a kiválogatásnak. Ha egyéb egészségügyi vészhelyzet van, akkor bár ugye napokba telhet, mire le tudják hozni a vasztonautát, de néhány nap alatt elviekben megoldható az, és már korábban is volt erre példa, hogy megoldották azt, hogy az vasztonauta lehozható volt, hogyha ilyen akut probléma merült fel. Hála Istennek ez azért igen ritkán fordul elő, ugye tekintve azt is, hogy ők folyamatos orvosi kontroll alatt vannak.
Záró kérdéskör. Önre milyen feladat vár az űrutazás ideje alatt? Gondolom, hogy végig ugyanúgy jelen kell lennie a programban. Nem elég az, hogy az előkészületeknél ott volt.
Igen, természetesen végig jelen kell lenni a programnak. Én, mint ugye az operatív egészségügyi vezető, nekem, én vagyok lényegében Merkeli Béla rektor úr helyetteseként, én vagyok a felelős azért, hogy mind a felkészülés során, mind ugye a misszió és a visszatérés után is ugye az megfelelő egészségügyi feltételek azok adottak legyenek, és hogy folyamatos szoros kontroll legyen az egészségügy terén, illetve én leszek majd az asztronautának, részt veszek az Európai Űrügynökség ennek megfelelő képzésén, és hivatalos az amerikai, tehát a NASA által akkreditált űrorvosként én végig tudom majd kísérni a magyar űrhajóst egészen, tehát a Földön lényegében egészen a kilövésig, egészen az űrhajóba betételig, majd pedig ugye visszatéréskor ugye a tengerből, az óceánból kivétel, és majd pedig a rehabilitáció során teljes hossza alatt ennek a missziónak.
Izgalmas. Köszönjük, hogy megosztotta velünk mindezt.
Én is köszönöm.
Dr. Nagy Klaudia Vivien kardiológus szakorvossal, a Hunor program operatív orvosi vezetőjével beszélgettünk. Pár perc és folytatjuk az egészségkódot.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.